Na, hát szegény interjú alanyt jó, bedobtuk ide az adás lebonyolítóba. Már is kezdjük a beszélgetést. Itt van a telefonon a túlsó végén a Halka István oktatáskutató. Jó reggelt kívánunk!
Reggelt kívánok!
Na, a kicsit a kompetencia tesztekről szeretnénk érdeklődni, hogy tulajdonképpen ez micsoda, mit mér, és milyen jelentősége van a gyakorlatban, mire lett ez kitalálva. Ugye már egy 11-nehány éve lehet ezzel találkozni?
És abban sok szülőt fölbosszant ugye ez az egész, és mérkeznek hozzánk jelzések, hogy hát értelmetlen feladatok vannak benne, az időt elveszi egyébként a fontosabb tevékenységektől, tanítástól. Úgyhogy
ezt majd tegyük tisztába, ezt is ezt a szülő látja értelmetlennek, uh-huh. vagy azért ez nem ennyire egyszerű, és úgy vannak összeállítva a kérdések, hogy azért az valamit mutasson.
Hát úgy vannak összeállítva, hogy valamit mutasson, különben nem költenénk rá ennyi pénzt valószínűleg, mert viszonylag sokat kell rá költeni. Ez a világon nagyon sok helyen van, Magyarországon is 2000 óta létezik, az első adatok, amelyek nyilvánosan is hozzáférhetők, azok 2003-ból származnak, tehát most már 21 éves története van ennek. A világon még régebbi rendszerek vannak, amelyekben ezt végezték, főleg az Egyesült Államokban, ahol államonként ugyan kicsit különböző, de azért szinte mindegyik államban működik egy olyan elszámoltatási rendszer, ott ezt így hívják, hogy elszámoltatási rendszer, amelyben elsősorban a tanulók eredményei alapján csinálnak sok mindent, így például mondjuk a pedagógusok fizetését is ebből állapítják meg, hogy egyáltalán milyen támogatást kapjon az iskola, egy csomó mindent erre alapoznak, és egyébként pedig nagyon komoly kutatások is kapcsolódnak hozzájuk. Általában az az értelme ezeknek a teszteknek, hogy az oktatás fejlesztést szolgálják. Rögtön az elején szeretném nagyon leszögezni, hogy nem az az értelme ezeknek a teszteknek, hogy az egyes gyerekeket értékeljük velük, majd ezt el fogom mondani, hogy ez lehetetlen is tulajdonképpen. Mindig sok gyerek eredményei az érdekesek a kompetencia mérésekben, vagy az ilyen az elszámoltatási rendszerekben, folyó tesztelésekben, tehát iskolák eredményeit, esetleg azon belül évfolyamok, osztályok eredményeit, de már az is problematikus, minél kisebb közösségről van szó, annál problematikusabb az eredményeknek a relevanciája. De nagy létszámban viszont meglehetősen jó eredményeket szolgáltatnak, és erre hát oktatáspolitikát lehet alapozni, erre fejlesztési folyamatokat lehet alapozni, és elsősorban ezért csinálják az oktatási rendszerek.
Tehát akkor ez egyszerre az intézmény teljesítményét, mondjuk a tantervet, nemzeti alaptanterv, hogy hogyan megy át, hogyan hasznosul, akkor ilyeneket mér, nem pedig azt, hogy a Józsika az elmúlt 3 évben hogyan teljesített és hogyan produkált.
Így van, bár vannak kinövései a rendszernek, és előfordul, hogy egy-egy pedagógus osztályzatot ad a gyerekek teljesítményére, de ez hál' Istennek nagyon ritkán fordul elő, az se szabadna. Ennek van egy nagyon egyszerű oka. Ezeknek a méréseknek, és akkor ezt akár egy kicsit a kritikájának is lehet tekinteni, ezeknek a méréseknek nagy az objektív, egyéni hibájuk. Tehát a gyerekek mérésekor, az egyes gyerekek mérésekor nagy a hibája a mérésnek. Tehát ha egy gyereknek mondjuk a matematika tudása, ugye Magyarországon 1500-1600 pont körül vannak az átlagok a kompetenciamérésben, mondjuk, hogyha a gyereknek a tudása az 1600 pont, amit nem ismerünk, nem lehet pontosan megmérni, ez ott van benne egy ilyen látens érték, de a teszten neki borzasztóan jól jön ki, éppen neki jó feladatok vannak a tesztben, és 1700 pontot ér el, akkor ez simán elképzelhető. Tehát, hogy 100 ponttal jobban teljesít, mint amilyen a valóságos tudása. De a valóságos tudásánál akár 100 ponttal kisebbet is teljesíthet. Tehát
hát meglehetősen nagy... Minden vizsga így működik, ugye, ahol például feladatot kell választani, vagy húzni, legyen az akár érettségi, vagy legyen az egy, nem tudom, egy szigorlat, vagy bármi.
Így van.
Hogyha belehúzunk, sőt, akkor roppant jó eredményt tudunk elérni, hogyha meg pont az a része jut nekünk, amire nem készültünk, akkor meg látszólag 2-es eredményt érünk el az adott tárgyból, vagy meg
így rosszabb. Van. Uh-huh. Így van, sőt, ugye azt mondhatjuk, hogy minden mérés így működik. Tehát amikor az ács megméri egy lécnek a hosszát, akkor is ilyen milliméter nagyságban ugyan, tehát ott kicsike a hiba, nagyon kicsi, de azért milliméter nagyságban vannak mérési hibák, objektív mérési hibák. Ezek kiküszöbölhetetlenek tulajdonképpen. Úgyhogy ezért nem szabad egyénre alkalmazni az eredményeket, hanem hát csak is nagyobb közösségek, sok gyerek eredményeit lehet átlagolni. Az átlagolásnál ugyanis ezek az eltérések fölfelé, lefelé, ezek kiegyenlítődnek egymással. És az átlagok azok már mondjuk egy iskolára vonatkozóan, mondjuk 50 gyerek eredménye átlagolva, az már meglehetősen jól megközelíti a valóságos tudásuk pontszámokban kifejezett értékeinek átlagát.
Erről a mérésről és a skáláról tudhatunk valamit, hogy ez hogyan működik? Lehet, hogy ezt tudják a szülők, én már kiestem ebből, mert idősebbek a gyerekeim, hogy ez az 1600 meg 1700 pont, ez mit jelent, hogy mekkora skálán kell ezt elképzelni, és hogy keletkeznek ezek az adatok?
Először is azt jó tudni, hogy ezek a legmodernebb tesztelési eljárásokkal készülnek. A tesztek maguk is, illetve a tesztek adatainak a feldolgozása is a legmodernebb tesztelési eljárásokkal történik. Olyasmikkel, amiket ma például Magyarországon a pedagógusok részletesen nem is ismernek, mert a gyakorlatukban közvetlenül nem tudják használni, hiszen ugye egyes tanulók értékelésére nem is lehetne használni. De ez biztos, hogy a legmodernebb eszközökkel történik, amúgy pedig úgy jön ki ez a skála, hogy hát van valamilyen nyers pontszám, tehát minden feladatnak van egy, vagy két, vagy három, vagy négy pontja, ez ugyanúgy megy, mint egy dolgozatjavításnál, és akkor az egész dolgozatnak van egy pontszáma, de utána történik egy matematikai átalakítás, egy virbli, amitől tulajdonképpen erre a skálára kerülnek ezek az értékek, és ez úgy van, hogy a hatodikosoknak, azoknak 1500 pont körül szokott lenni az átlaguk, a nyolcadikosoknak 1600 pont körül, és a tizedikeseknek 1650, 1640, 1650 körül szokott lenni az átlaguk. Ezek egymással összehasonlíthatók. Tehát amikor beállították 2008-ban, mert akkor volt egy ilyen alap, tehát onnantól érdemes tulajdonképpen összehasonlítani az adatokat. 2008-ban beállították az értékeket, akkor pontosan az történt, hogy a hatodikosok átlaga az egészen pontosan 1500 pont lett, a szórása az értékeknek az 200 pont lett, és minden más ehhez viszonyítódott. Tehát amikor kb. 1600-ra állítódott be a nyolcadikosoknak az eredmény, az azt jelentette, hogy hát objektíve a hatodikosok és a nyolcadikosok között egy ilyen 100 pontnyi különbség van, hát azokkal a tesztekkel, amiket itt kidolgoztak.
Ez
a skála az ezt
jelenti. Igen, és ez ilyen nemzeti mérőeszköz. Arra akarok csak kiukadni, hogy nemzetközi összehasonlítást lehet-e tenni, mondjuk, mint a PISA tesztnél.
Nem, ezekkel a tesztekkel nem lehet. Egyszerű kifejleszteni minden nemzetnek a saját tesztjeit. Nem mindegyik, mert mondjuk Finnországban például nincs ilyen mérés egyáltalán, ez egy érdekes dolog.
Ezt képest egész jól vannak,
mondjuk, tudunk más. Igen, és egész jól vannak, így van. De ez sokkal bonyolultabb és sokkal drágább lenne lefordítani, akkor ott standardizálni ezeket a teszteket. Inkább aki már akar, akkor már sajátot fog csinálni.
Írt nekünk egy tanár hallgató, azt mondja, hogy sajnos gyakran látja, hogy a gyerekek egy része csak tippel a kompetencia mérés során, mert nem akarják elolvasni a feladatok szövegét, és gondolkodni sincs kedvük. Nem egyszerű feladat ezt jól.
Akkor hadd vigyesszek ide egy feladatot, ami viszont ugye fölbosszantotta az egyik szülőt. 7. osztály digitális kultúra kompetenciára, nem tudom, tippeltek-e a gyerekek, elolvasták a feladatot, minden esetre. A programozás olyan, mint az élet, itt is vannak sorrendek. A feladat az, hogy állítsd helyes sorrendbe a következőket: beletenni a teafiltert, kivenni a filtert, felforralni a vizet. Érdekes.
Hát ez egy egyszerű feladat, ez tulajdonképpen a gyerekek algoritmus alkotó képességét próbálja megmérni, hogy tudnak-e, ez a lehető legprimitívebb algoritmus, hogy valamiket egymás után sorrendbe tudok rakni, hogy mi következik előbb, azután, ennél sokkal bonyolultabbak is vannak természetesen. Ez a jellemző egyébként a tesztekre, hogy kell bennük legyenek egyszerű feladatok, könnyebb feladatok, közepesek is és nehezek is, mert egyszerre kell tudni mérni minden szinten. Ha csak egyszerű feladatok lennének, akkor nem tudnánk mérni a különbségeket a jobb tanulók között. Ha csak nagyon összetett, bonyolult feladatok lennének, akkor nem tudnánk mérni a különbséget a gyenge tanulók között. Tehát ez jellemző. Ez például a nagyon könnyű feladatok közé tartozik. Nyilván lehetne említeni ennél sokkal nehezebbet is.
Most az...
Bocsánat, csak ugye az első felére ezt csak illusztrációként tettem hozzá, tehát az tényleg úgy van, amit írt a hallgató, hogy túl akarnak lenni a gyerekek rajta, el se olvassák, inkább betippelnek, mert igazából nincs tétje, és az eredmények
amikor
sem...
Amikor azt mondta, hogy vannak tanárok, akik osztályozzák, lehet, hogy ezzel a problémával szembesül, és így akarja egy picit komolyabbá tenni a tesztírás. Szóval a lényeg az, hogy mit lehet tenni az ügyben, hogy ez minél objektívebb eredményt adjon, vagyis a gyerekek minél inkább ráfigyeljenek a kérdésekre, feldolgozzák, értelmezzék azokat, és a tudásuknak megfelelően jó vagy rosszabb választ adjanak rá.
Meg kell értetni a gyerekekkel, hogy az iskolájuk teljesítményét mérik ezzel az egésszel, és hogy hát ha szeretik az iskolájukat, is egy nagy kérdés, hogy szeretik-e természetesen, de szeretik az iskolájukat, akkor mindent megtesznek azért, hogy a maximumot hozzák ki magukból.
Fontos, hogy vegyél komolyan.
Nagyon, nagyon problematikus ez a dolog természetesen, mert a gyerekek egy jó része valójában nem szereti az iskoláját, valljuk be. Tehát az attitűdök, amik az iskolához fűzik a gyerekeket, azok azért nagyon összetett, bonyolult dolgok. Én azt szoktam mondani egyébként, hogy ha a gyerek felületesen olvassa el, és e-mail-ámmal oldja meg a feladatot, az is feladat megoldás.
Aha, az is egy adat.
A feladatokat ilyen szinten oldja meg.
Igen.
A feladat megoldásban mindig vannak attitűdelemek, tehát érzelmi jellegű, az iskolájához való viszonyt jellemző elemek, és bizony ezeket is számításba kell venni ilyenkor.
Még egy kérdés, akkor így a végére az egy ilyen abszolút technikai jellegű, mert újságolvasó, hírthallgató ember találkozik azzal, hogy rendre, hogy amikor ezek a mérések vannak, a mögöttes informatikai háttér nem vizsgázik annyira jól. Tehát az képest, hogy milyen régóta van már ez a kompetencia teszt, kompetencia mérés, ahhoz képest a mögötte, vagy az ezt kiszolgáló rendszer rendre gyengélkedik, lehal, ilyenek hallhatók, ez miért lehet, vajon?
Először is, ami a tesztelést kiszolgálja, tehát konkrétan a tesztelési folyamatot kiszolgálja ez a rendszer, az nagyon új. Az, hát most nem akarok hazudni, de szerintem összesen talán 3 vagy 4 éve létezik. Régebben nem számítógéppel történt a tesztek kitöltése, ez csak most a legutóbbi talán 2 vagy 3 esetben történt. A PISA vizsgálatokban is a legutóbbi vizsgálat volt az, ami először teljesen minden ország számára számítógépes alapon ment, tehát azért ezek viszonylag fiatal rendszerek. Ettől persze még működniük kellene, szóval azért az nagyon rosszul hangzik, hogy egy ilyen nagy országos minden tanuló, legalábbis egyes év, de bocsánat, a legtöbb évfolyamon minden tanulót bevonó tesztelési folyamatban egyszer csak lefagy a rendszer, és nem lehet csinálni, és mindenféle botrányok vannak ezzel kapcsolatban. Ez nem jó. Nyilván föl kéne mérni, hogy mekkora kapacitások szükségesek, azt még egy kicsit fölül is kéne lőni, és akkor hát talán elműködnének, ha csak nem valami fajta szoftverhibát bárhol van szó, akkor meg hát hogy mondjam, szóval ezeket kezelni kell. Hát, ezen én is csodálkoztam, hogy ennyire felkészületlen a rendszer bizonyos feladatokra. Holott ez azért egy jól működő szisztéma volt. Tehát ez még a magyar oktatási rendszerrel igazából nem békében lévő szakemberek által elismerten is egy jó szisztéma volt. Most fodrozódik ezzel a számítógépes problematikával a dolog, de minden esetre hát meg kell oldani, nincs mese.
Világos. Oké, nagyon szépen köszönjük, többet tudunk erről a rendszerről, illetve a kompetenciamérésekről. Nagyon köszönjük, hogy beszélgethettünk. Jó munkát, szép napot, kellemes ünnepeket kívánunk.
Köszönöm önöknek is, viszontlátásra.
Na, Alka István oktatáskutatóval váltottunk pár szót a kompetenciamérésekről.